valóságos jelenlét. Pogányokból a kereszténység lovagjai. A műsort készítette Kásler Miklós, onkológus professzor.
Szent László volt az első lovag király, Nagy Lajos volt az utolsó lovag király. Szent László megelőzte a legalább 50 évvel a francia és általában a nyugat-európai lovageszményt, és ugyanennyi idővel túlélte, vagy tovább képviselte Anzsó Nagy Lajos, aki Árpád-házi leányági leszármazott volt. Tehát Nagy Lajos uralkodása idejében támadta meg harmadszor egy nagyon jelentős tatársereg Magyarországot, amit Lackfi erdélyi vajda vert le, és ehhez kötődik az a legenda, hogy az ütközet időpontjában a Szent László erekét nem találták a váradi katedrálisban a helyén, majd az ütközet után a herma ismételten a helyén volt, megizzadva, és egy tatár fogoly elmesélte, hogy a magyar hadak élén egy óriási harcos, óriási fegyverekkel, csatabárddal írtotta a tatárokat, és a feje fölött pedig egy csodálatos égi asszony jelent meg, aki vezette a magyar seregeket. Nagy Lajos időszakában nem csak a mongolok támadását kellett kivédeni, hanem ez az az időszak, amikor a nagyon gondosan kiépített déli védelmi vonal, aminek az első vonala a Macsói Szörényi bánság, Temesi bánság, általában a déli hegymentes területeken létrejövő vazallus államok, beleértve a Havasalföldet, vagy ahogy akkor hívták Ungáro-Valahiát, Moldvát, majd Ladomériát és Halicsot, ezeket a területeket kezdte támadni a török. És az első magyar király, aki megütközött, nem személyesen, hanem hadvezérei révén a törökökkel, ugyancsak Nagy Lajos király volt, mind a két ütközetet fölényesen nyerte meg. Az utódjául kijelölt királynő, Mária férje, Mária halála után Luxemburgi Zsigmond kényszerült a törökökkel ismét megütközni egy nagyon jelentős ütközetben, ami hosszú évtizedekre befolyásolta Közép- és Kelet-Európa sorsát, Luxemburgi Zsigmond, először magyar király, majd cseh király, majd utána német király, és legvégül német-római császár. Az ő eszményképe Szent László volt mindenféle értelemben, azonban se hadvezéri képességekben, se viselkedésmódban, se a kereszténység gyakorlásában, se egyéni képességeiben, leszámítva a diplomáciát, meg sem közelítette Lászlót. A pápa segítségével neki sikerült egy nagyon jelentős keresztény sereget mozgósítani, francia, burgund, német-római császárságbeli lovagok és a magyar páncélos lovasság együttesét, amelyik Nikápolynál 1397-ben döntő vereséget szenvedett a törököktől, főleg a francia és a burgund lovagok fegyelmezetlensége miatt. Zsigmond személyes jellemzésére említeném meg, hogy szemben az árpádházi királyokkal, akiknek mindegyike szinte kiváló hadvezér és rendkívül bátor ember volt, a nikápolyi ütközet után legalább fél évig semmit nem lehetett Luxemburgi Zsigmondról tudni, mert a csatatérről elmenekült Bizáncba, majd az Adria környékén vándorolt, szinte azt mondanám, hogy nem mert hazajönni. Végül is aztán ez megtörtént, és elfoglalta a trónt, mint ő maga is árpádházi leányági örökös, szemben két másik árpádházi leányági örökössel, akik végül is a magyar trónért folytatott vetélkedésből kiestek. És Zsigmond időszaka az, amikor az egyházi hierarchián belül rendkívül komoly problémát okozott a ellenpápák sorozata, a pápaság úgynevezett avignoni fogsága, és sőt Zsigmond idejében éppen három pápa ült három pápai trónon, amit Zsigmond rendkívül finom diplomáciával a konstancia, bázeli és a firencei zsinaton fel tudott számolni. Egy pápát választottak, egy új pápát, egy negyediket, aki máron egyedül ült a pápai trónon, ő egy kolonna volt, és attól kezdve a pápaság, vagy legalább a pápa személye nem okozott a egyháznak, egyházi hierarchiában ilyen típusú problémát. Zsigmond kora átvezet bennünket a török elleni háború korszakába.
Valóságos jelenlét. Pogányokból a kereszténység lovagjai. A műsort készítette Kásler Miklós onkológus professzor. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.